Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
És a szeretettel.
Kedves testvérek, Szent István vértanúnak az ünnepe van, ahogy az énekünkkel is kifejeztük, protomártírként van jegyezve az egyház történelemben, hogy ő protomártír volt-e a szó teljes értelmében, vagyis hogy első, bizonyára nem a legelső vértanú volt az egyház történetében, de a szellemisége, a gondolkodása, a magatartása az összes vértanúk fölé emelte, és az egyház történetében hosszú-hosszú időn keresztül megkülönböztetett tiszteletet vívott ki magának egész küldetésével, szellemiségével, gondolkodásával. Ez se véletlen, hogy a mi első királyunk az István nevet kapta, ahogy a Szent István történetéből tudjuk, tudatosan István nevet kapott, mert azt akarták kifejezni ezzel, hiszen uralkodónak szánták, hogy az uralkodást valóban a szolgálat szelleme fejezheti ki, és ez is egy példa lehetett az ő számára, ahogy növekedett. És azt szeretném a testvérektől kérni, hogy ezen a napon ezt a szentmisét Laurus atyáért ajánljuk fel, aki egyébként István nevet viselt, és 25 évvel ezelőtt, 27-ére virradó éjszakán halt meg. Ajánljuk fel a szentmisét érte, és köszönjük meg az ő életét. Gyónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenem.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, zsinagógáikban pedig megostoroznak benneteket. Miattam helytartók és királyok elé hurcolnak, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor átadnak benneteket a bíróságnak, ne töprengjetek, hogyan és mit mondjatok. Abban az órában megadatik majd nektek, hogy hogyan beszéljetek. Hiszen nem ti fogtok beszélni, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja akkor a testvér a testvérét, az apa a gyermekét, a gyermekek pedig szüleik ellen támadnak, hogy vesztüket okozzák. Miattam mindenki gyűlölni fog titeket, de aki álhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, sajátos az egyház gondolkodása, néha mi is értetlenkedünk sok minden miatt, de az egyik jellegzetessége ennek a gondolkodásnak, hogy ezekhez a nagy ünnepekhez, mint karácsony, húsvét és nagyboldogasszony magyarok nemzeti élete esetében, akkor mindig valamilyen kísérő jelenségek, amik ünnep formájában jelennek meg, felbukkannak. Nem véletlen az sem, hogy éppen karácsony ünnepéhez csatlakoztatja az egyházi gondolkodás a vértanú Istvánnak a napját, ünnepnapját. Egyébként az egyház egész története során egy valamilyen fajta lelki értetlenkedés is megjelenik napjainkig, hát miért nem hagy az egyház bennünket egy kicsit jobban és hosszabb időn át megünnepelni karácsonynak a misztériumát? Erre tegnap ünnepeljük Jézus születését, másnap egy vértanúnak, egy áldozatnak emberi gondolkodásunk szerint az ünnep napja van. Ahhoz, hogy egy kicsit jobban értsük ezeket az üzeneteket, ezen a napon mindenképpen arra kell gondolni, hogy ez a nap nem véletlenül került karácsony ünnepe mellé. Alapvetően arra kell gondolni még mindenek előtt, hiszen erről is szó volt itt karácsonnyal kapcsolatosan is, hogy az első keresztények évszázadokon át karácsony szinte nem is ünnepelték. Az ő számukra mindennél fontosabb volt karácsonynak a gyümölcse, az értünk emberré lett Isten fiának a műve, a világ megváltásának a titka, az emberi életünk újjászületésének a csodája. Tehát évszázadokon át az első keresztények húsvétot ünnepeltek, ami végeredményben logikus is, hiszen hát hiába születik meg Jézus Krisztus, ha hamvába hull az ő egész élete. Hát azért született meg, hogy szenvedésével, halálával és föltámadásával megváltsa a világot, egy új életet jelenítsen meg az ő gondolkodásával, tanításával, egész életvitelével, és mindezt megkoronázva az ő halálával. Tehát ez az első, amire figyelni kell, ha meg akarjuk érteni az egyháznak a gondolkodását, hogy aztán évszázadok után miért került ez az ünnep a karácsony ünnepe mellé. Pontosan azért, mert az egyház ki akarja józanítani az embert, hogy persze könnyű ünnepelni a születést, nagy örömet jelent egy új élet, és ez valóban így is van, csak hogy mi lesz abból az életből, mindent az dönt el. Mire használja valaki az életét, mindent az dönt el. És ez a mai ünnep valóban valamit visszahoz ebből az őskeresztény gondolkodásból, akkor, amikor évszázadok múlva az 5. századtól kezdődően jelenik meg ez a fajta gondolat a liturgiában is, és ennek az üzenete a következő. És ezt kell értenünk ahhoz, hogy talán a karácsonynak a misztériuma is közelebb kerüljön hozzánk, mert azért van ám még napjainkban is hamis gondolkodás a karácsonyt meg a húsvétot, ha egymás mellé tesszük. Hát persze, az emberek elolvadnak akkor, amikor egy pici csecsemőt, egy kicsi gyereket kezükbe vehetnek, amikor rá mosolyoghatnak. Hát persze, hogy könnyebb ünnepelni ezt a csodát, mint a szenvedésnek, a halálnak a misztériumát. Pedig abból élünk, egyébként is a mindennapjainkban abból élünk, hogy mi képesek vagyunk-e felnőtt emberként ennek a csodának az igézetében élni a napjainkat. Aminek az üzenete ugye arról szól, hogy életet azzal munkálunk, azzal teljesítünk ki, akivel szeretetben, szenvedésben, áldozatkészségben, lemondásokban tartozunk össze. Akinek az életéből ez hiányzik, az nem tud emberi életet élni. Az emberi életünk ebben teljesedik ki. Hát sokan vannak ma is, és lesznek mindig is, akik megfutamodnak ez elől, az élet elől. Mert emberek vagyunk, és szeretnénk könnyen élni, áldozatok nélkül, lemondások nélkül élni, és mi a napjainkban különösképpen is tapasztaljuk, hogy akkor amilyen mértékben a hitünk sekélyesedik, amilyen mértékben az Isten kikerül az életünkből, amilyen mértékben az egyháznak, a kereszténységnek a tanítása távol kerül tőlünk, olyan mértékben gondoljuk azt, hogy munkanélkül lehet jól élni. Munkanélkül lehet sok pénzhez jutni, és a legtöbb ember erre is vágyik. Csak ez lehetetlen. Ez az életnek a megcsúfolása, aki így gondolkodik. Jó, persze, látjuk a rossz példákat, na jó, csak mi nem azért születtünk, hogy a rossz úton járjunk. Nem azért születtünk, hogy ezek a példák ámítsanak bennünket és kábítsanak el bennünket, hanem azért születtünk, hogy emberi életet éljünk, emberi életet pedig csak a krisztusi úton élhet az ember. Nincs más út. Aki ezt az utat meg akarja akár rövidíteni, akár könnyíteni, az eltéved. Az nem érti az életnek az értelmét, és becsapja a világot is, és becsapja magát is, de legfőképpen becsapja a másik embert. Tehát, testvérek, ha ezen a mai napon, amikor a tegnapi fények és a tegnapi nagy ünneplések, talán, ha igaz, a családi ünnepségek után, bár nem látunk bele a családoknak az életében, hogy mit jelent számukra ez az ünnep, de hát tételezzük fel a legjobbat, akkor ennek a mai ünnepnek van egy üdvtörténeti üzenete, és van egy egyháztörténelmi üzenete. És ez a döntő. Hát aki ezekkel nem szembesül, az kóborol a keresztény világban. Még akkor is, hogyha tud imádkozni, még akkor is, ha bebetér a templomba, üdvtörténeti üzenete van az ünnepnek, és egyháztörténelmi fordulatra emlékezünk ezen a mai napon. Az üdvtörténet ugye Krisztus megváltó műve, a megváltott embernek az életével szembesülünk Jézus Krisztus életében, és legfőképpen életáldozatában, mert életáldozatával hozott életet a világnak. Hát akiért meghal az ember, mert annyira fontos, hát ezért ünnepeljük a hősöket, ezért ünnepeljük a háborúban áldozatul esett embereket, mert az életüket adják oda. Minden nagy politikai, társadalmi ünnep alkalmával azokra emlékezünk, akiknek köszönhetjük azt, ami esetleg jobb lett az ő életáldozatuknak. Tehát üdvtörténeti kérdésre kell gondolni Jézusnak az életáldozatára. És ezt kell tudatosítani magunkban. István diákonusnak az üzenete pontosan ebben a vetületben ismerhető fel. Rendkívül fontos, hogy gondoljunk arra, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, de hát legfőképpen annak, akivel együtt éltek. Legfőképpen azzal intézzétek, szervezzétek, alakítsátok úgy a kapcsolatotokat, hogy ezt a kapcsolatot az hassa át, hogy egymásért élünk. És rendkívül fontos, hogy ez tudatosuljon bennünk, mert enélkül nincs keresztény életünk. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. És nagy baj van akkor, ha mi úgy tudunk élni állítólagos keresztényként, hogy semmi nem akadnak fönn a hitetlenek meg a pogányok. Hát akkor valami nagyon nagy baj van. És Jézus világosan mondja, ha engem üldöztetek, titeket is üldözni fognak. Ezt bele kell építeni az életszemléletünkbe. Ez nem ijeszgetés, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy csak ebben a szellemben lehet a jót képviselni. A jónak ára van, az életnek ára van, az emberi kapcsolataink a legtöbbe kerülnek. Tehát ütvrendi kérdés. Mit hallottunk Istvánnal kapcsolatosan? Hit és a lélek töltötte el. Hát ez van. Ez van az igazi üdvtörténetben. A hit a emberi kapcsolatok kockázata. Aki keresztény lesz, az egy új szemlélettel jár kell ebben a világban. Nagyon jól tudjuk azt, hogy csak ha egymás felé tudunk fordulni, akkor születhetnek kapcsolatok. Aki mellett elmegyünk, ahhoz semmi közünk, gondoljunk az irgalmas szamaritánus történetére, ezek a nagyon egyszerű kis történetek mindent kifejeznek. Hát mi köze van annak, aki elmegy a bajban jutó lévő ember mellett? Csak annak van köze az, aki megáll. Hát akkor hol akarunk üdvösséges életet élni? A hit kockázata pontosan ezt jelenti, hogy nem csak addig keressük a másikkal a kapcsolatot, ez egy önellentmondásos dolog, hogy nem, megismertem, most már elég belőle. Nem. Hát pontosan azért nem elég soha a másik emberről, megismertük. És ha szépet, meg jót ismertünk meg, akkor repülünk, és hogyha a gondokat, meg a bajokat, a gyengeségeit, a gyarlóságait ismerjük meg a másiknak, akkor itt a feladat, hogy ennek ellenére. Hát különben akkor úgy váltogatjuk egymással a kapcsolatunkat, mint amit mondani szoktak, mi mindent váltogatunk. Hit töltötte el Istvánt, a kockázatvállalás. Ha mindenki felé fordulni, ez az emberi életnek a hitre hivatkozó megnyilatkozás. Aztán csalódunk, persze, nem mindig, de alkalmanként, vagy talán mindenkiben bizonyos értelemben, de ez nem lehet okozója az eltávolodásnak, az elidegenedésnek. Ő az ellenségeért is tudott imádkozni, mint Jézus. És a másik a lélek töltötte el. Hát a lélekre hivatkozunk akkor, amikor az életet alakítjuk, saját egyéni életünket illetően, meg emberi kapcsolatunkat illetően. Hát a lélek egy másik világba vezet el bennünket. Nem abba a világba, amely az Isten nélküli világ. Itt most az Isten nélküliséget ne hitetlenségként vegyük, hanem a mindennapok világa néha ilyen Isten nélkülinek tűnik, amikor robotolunk, és amikor éljük a mindennapok gondját, baját, és cipeljük a terheit, hát nem istenkedés ez, ha belegondolunk. De pontosan azért fontos az, hogy a lélekre tudjunk hivatkozni. A lélekre, amely az erő. A lélek erejével a fizikai erőn semmit se tud kezdeni, legfeljebb agyoncsap. És belehal az ember. De legalább addig, amíg élt, addig a lélek gazdagságában élte az életét. Ez az egyik. Tehát üdvrendi kérdés. Az embernek a karácsony után, a nagy ünnep után, hogy a nagy ígéret, az a kicsi gyerek lesz a megváltó, egyenlőre ránk szorul. Aztán majd minket hordoz a kezében. Az üdvösség titkát fejezi ki, és az emberi élet üdvösségre hivatott. A paradicsom bűnében bezárult az ég. Krisztus megváltó művében kinyílt az ég.
akkor megszűnt a kapcsolat az Istennel és egymással, most kinyílik a kapcsolat Istennel és egymással. Üdvösség kérdése. És itt van ennek a mai ünnepnek az üzenete. Ezt kell halálosan komolyan venni a keresztényeknek, különben ilyen szent anakronizmus. Jó, hivatkozunk erre, arra, amarra, vannak bizonyos felszínes és külsőséges jelenléseink, meg jelenléteink, de ez az egyik. Ezt akarja elérni az egyház akkor, amikor ezek az ünnepek egymás mellé kerülnek, és a másik, azt mondtam, egyház történelmi fordulat. Hiszen akkor Jézus idején Jeruzsálemben 480 zsinagóga volt. Ha nem történnek azok, amik történtek, mi ezekre a történésekre úgy emlékezünk, hogy jaj, ezek üldöztetések, ezek megpróbáltatások, szenvedések. Hát Jézus kereszthalála is erről szól. Hát a zsidóság nem tudott mit kezdeni ezzel az új üzenettel, a megváltás misztériumával. Nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy akit szeretünk, azért szenvedünk. Hát az egyisten hit megjelenéséig istenek uralkodtak a világon. Hát a zsidók is istenek garmadájával vették magukat körül. Aztán Jézus elhozza az egyisten igazságát, az egyisten hitét, aki a szeretet istene. Hát persze, hogy nem tudtak mit kezdeni ezzel a vadonatúj, ezzel az addig ismeretlen fogalommal. Hát az istenek azok uralkodtak rajtunk, és ma is, akit isteneknek teszünk magunk fölé, azok uralkodnak rajtunk. Legyenek emberistenek, vagy egyáltalán bármi más, annyi istenünk van ma is, hogy egész sereg. Egy Isten elég nekünk, a szeretet Istene. És egyház történelmileg egy nagy fordulat ez, mert a zsidók nem tudtak mit kezdeni, nem csak Jézusnak a tanításával megölték, hanem nem tudtak mit kezdeni azoknak az életével sem, akik Jézus Krisztus követői lettek. Üldözték őket. És ugye ez a, hogy így mondjam, életpélda, a diákonusnak az életpélda, hogy miből kerekedett ki? Abból, hogy ugye egyébként István vértanúsága 35 körül volt. Tehát nagyon gyorsan a Jézusi életáldozat utáni időket éljük, és a hit üzenete az gyorsan terjedt, és egyre többen a hellének, a görögök közül megismerték ezt az üzenetet, és ugye azt ne felejtsük el, abban az időben a szellemi kultúra, abban az időben a gondolkodási emelkedett kultúra az a görög világnak a jelensége volt. És ezek a görögök, akik keresztényekké lettek, egészen másképp gondolkodtak, mint a zsidókból lett keresztények. Sokkal emelkedettebb volt, kulturálisan magasabb szintű volt az, amit képviseltek, mint a zsidók képviselete. Persze az Ószövetségi Szentírás ír ilyeneket, hogy ilyen nemzet nincs több a világon, mint a zsidó. Igen, az egyisten hitre hivatkozva lehet mondani, de másra nem, abban az időben különösen nem. És mi történik? A zsidókból is egyre több keresztény lett, meg a görög szellemiség által meghatározott népek közül is, Kis-Ázsiára kell gondolni, és a görög világra kell gondolni, és hát itt feszültségek támadtak. Egyébként inkulturáció kérdése. Még ma se tanulunk ebből, hogy ez micsoda nagy nehézségeket, meg gondokat jelenthet. És mi történt? Föllázadtak a zsidók ellen a görögökből lett keresztények, mert hát a zsidók úgy gondolták, hogy a kereszténység az az övék. És akkor az apostolok kiválasztottak 7 derék embert a hellének közül, ezek közé tartozott István is, mind a 7 egyébként görög volt, és görög műveltségű volt, és az volt a dolguk, hogy ők törődjenek, figyeljenek jobban oda a görögökből lett keresztény testvéreikre, hogy ne legyenek hátrányos helyzetben a zsidókból lett keresztényekkel szemben. Nem ecsetelem tovább a történetet, mert akkor túl sokáig kell hallgatniuk a testvéreknek engem is, nem szeretném, hogy bűnük legyen emiatt. És természetesen gyönyörű kezdeményezés és emberi gonoszság beletapos. És nem bírták elviselni a zsidókból lett keresztények, meg talán nem keresztény zsidók is besegítettek, és nagy ellentétek jelentek meg a mindennapokban, és ennek lett az áldozata az egyik legderekebb ember, az István, mert hittel teli ember volt, ahogy említettem, mert a lélek uralkodott ennek az embernek a gondolkodásában és a cselekedeteiben, hát ez lett a veszte. Hát aki nem csinál semmit, azzal nincs baj egyébként. Az csak elbújik és éli a maga önös életét, kistílű és felszínes, és nem érdemes életet, de hát ő úgy gondolja, hogy így az egyszerűbb és így a könnyebb. Ez a hittel és a lélekkel eltelt ember, ez elviselhetetlen volt számára. Akik engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Azokat a keresztényeket üldözik, akik valamit csinálnak. Aki nem csinál semmit. Ma is így van, és ez így lesz az idők végezetéig. És hát a történetet hallottuk, nem óhajtom elmondani. Talán van egy nagyon izgalmas dolog. Ugye főtanács elé vitték, úgy, mint Jézust, aztán a főtanácsnak a vezetője ítéletet akart hirdetni, de erre már nem kerülhet egy sor, mert akkor észbe kaptak Istvánnak az ellenfelei, a zsidó származású keresztény, ki ajjaj, ha ítéletet tart a főtanács, akkor hát ha az hátrányos helyzetet jelent a mi számunkra, és erre még durvábban zendültek, és hurcolták Istvánt, hogy megkövezzék a város falon kívül, nehogy a városon belül történjen ez a szörnyű gyilkosság. Hát Jézust is a városon kívül feszítették keresztre, mert ezek törvényi emberi játékok voltak, és itt a hamis tanuk ott is, itt is, hát ezek emberi világnak a megnyilatkozásai. Ami engem különösen izgatott, milyen csodák, Istennek van humora is, szerintem az Isten ezekben a történésekben ilyen szempontból is benn van. Hurcolták ki a városon kívülre és közben kövekkel dobálták ezt a Istvánt, és a damaszkuszi kapuhoz kerültek. Ez milyen izgalmas. Abban az időben a kereszténység igazi kovásza Damaszkuszban volt. Ahogy erről szintén beszéltünk, Szíria volt a kereszténység bölcsője, nem Izrael. És ki állt ott, akinek a lábához a ruháit dobálták ennek a halálra ítéltnek? Saul. Saul, aki éppen Damaszkuszba készült. Micsoda izgalmas belső kapcsolatok. A damaszkuszi kapunál ölik meg ezt az Istvánt. A damaszkuszi kapunál ott van, mint egy tanú a Saul, a későbbi Pál apostol, és aki éppen Damaszkuszba készült, István halál után el is sietett és ment Damaszkuszba, ahol a kereszténység virágzott. És csak megint még egy kedves, isteni kis villanás. Damaszkuszban nevezték a hívőket először kereszténynek. Milyen sajátos belső vonulatok. Testvérek, ezen a mai napon ezekre kell gondolni. Ez a mai ünnep itt karácsony mellett, annak a Krisztusnak a születésnapját ünnepelőknek erre kell gondolni, hogy ez az ünnep azért van itt a karácsonyi fények ünnepe mellett, hogy arra gondoljunk, hogy itt üdvrendi kérdésről van szó. Az üdvösségünkről van szó, és az üdvösségünk útja ilyen göröngyös. Az üdvösségünk útja ilyen áldozatokkal teli, mert másképp nem lehet emberi életet élni, és emberi kapcsolatokat élni. Egymásért való felelősség nélkül nem lehet keresztény életet élni. És a másik, milyen titokzatosak az Isten szándékai, hiszen ezzel az első zendüléssel megkezdődik a keresztényeknek a kirajzása. Ha ez nem történik meg, akkor félő, hogy a kereszténység nem az lenne, amire eljutott, hanem akkor lenne egy zsidó szekta, és ezt szerették volna egyébként is a zsidók, hiszen Jézus az övék, és a Jézus által alapított egyház, úgy gondolták az övék, ők ezt a perspektívát nem ismerték föl, hogy a kereszténység a világért. Jézus a világért, az egész világért halt meg, minden emberért halt meg, nem a zsidókért, értük is, de mindenkiért is. Tehát ezen a mai napon ezekre a nagy, egész világot megrendítő szellemi történésekre kell gondolni. István diákonus, járjon közben értünk Istennél, hogy mi is azoknak a nyomába lépjünk, akik az emberi életet üdvösséges életútként ismerjük fel, egymásért szeretetben, lemondásban, áldozatban, mert a szeretetet csak így lehet kifejezni. És köszönjük meg azt, hogy íme még az ellenség is az Istennek dolgozik, hiszen ha az ellenségnek ez a fajta megnyilatkozása nem kerül elő, akkor sokkal, de sokkal lassabban jutott volna el a kereszténység a világ minden tájára. Tehát egyháztörténelmi egyháztörténelmi lépés az, ami megtörténik ezzel. Isten segítsen bennünket, hogy mi jó keresztények legyünk, és ennek az egyháznak, amely elérkezett ide, a Kárpát-medencébe is, elérkezett más földrészekre is. Mi ennek itt az egyház olyan tagjaiként éljünk, akikre lehet számítani. Amen.
Könyörögjünk, Istenünk, köszönjük irántunk tanúsított, sokszoros irgalmadat, amellyel elhoztad nekünk Szent Fiad születésekor az üdvösséget. Szent István vértanúd ünnepével pedig megörvendeztetsz minket, Krisztus, a mi Urunk által. Kedves testvérek, ma még munkaszüneti nap van. Jó, akkor egy kicsit a lelkem megnyugodott, mert túlságosan elszabadult a gondolatom, mert most nem lesz német mise, és most önök ennek az áldozatai, hogy itt hosszabb ideig itt kell lenni ebben a hideg templomban, de hát... van még hidegebb is ennél. Az áldás előtt azért nagyon, nagyon röviden a Laurus atya halálát hadd mondjam el, ez 3 perc lesz csak. Laurus atya 1998. december 27-én éjszaka, 2 órakor halt meg, tehát 26-án, éppen ma, 25 évvel ezelőtt, még reggel ott volt a Szent Misén, és még viccelődtünk is, nagyon boldog volt egyébként, mert akkor készült el az irgalmasok új kápolnája, és nagy-nagy örömére volt mind ez. Egyébként akkor már egy jó ideje együtt éltünk, akkor még az Orfinak a területén, és már érezték ott, hogy új szelek fújdogálnak, és ezért visszafogadták őt nagyon szerény körülmények között, tehát nagyon boldogan éltünk ott. Akkor még én is azt hittem, mert a generális atya azt mondta, hogy a magyarországi irgalmasrend újjászületése ünnepeit, napjait éljük, hát azóta más a világ. És Laurus atya nagyon boldog volt ezen a 25 évvel ezelőtti reggelen, és még viccelődve a ige hirdetésben kérdeztem felé is, hogy Laurus atya, te vértanú vagy király vagy? Ugye Szent István királyra vagy a Szent István vértanúra gondoltam, nagyon humoros, aranyos ember volt, azt mondja, hát én inkább király vagyok, egy kicsit vértanú is. és a mise után ment el Dumakeszire, mert idős testvére még ott élt, ő onnan származott, és délután kicsit korábban hazaérkezett, nem érezte jól magát, ahogy mondotta, kimentek a temetőbe a szülei sírjához, de már sírhoz nem is mentek oda, mert azt mondta, elfogyott a levegőm. És ha hazajött, este még kedvesen beszélgettünk, hát ugye nagyon kis ilyen tenyérnyi helyen éltünk, mindegyikünknek volt 8 négyzetméteres szobája, de békességben éltünk, és este lefeküdtünk, mindig nyitva hagytuk az ajtót, bármi gond lenne, én mindig rágondoltam persze akkor, hogy nehogy valami baja legyen, és képzeljétek el, hogy éjszaka 2 óra felé kopogtat az ajtómon. És fölriadtam, és azt mondja, Imre atya, meghalok. Légy szíves, oldozz fel a szent kenetet, add fel nekem, áldoztassál még meg. És hát kábultam, de átbotorkáltam a 2 méterre az ő szobájába. Olyan kicsi volt, hogy csak a ágy szélére tudtam leülni, és minden úgy történt, ahogy kérte, és ez, hát mondjuk, hogy 2 óra fele volt, és azt mondja, Imre atya, rosszul vagyok. Hát ugye én átrohantam akkor még nem irgalmas rendi, vagy már az András, akkor már irgalmas rendi volt? Nem hallja. Azt hittem, na mindegy, nem tudom pontosan, és átrohantam úgy pizsamában a mai kórház részlegben, amit most még ott építgetnek, és hogy jöjjön valaki orvos. Aztán szaladtam vissza, hát nem volt meleg, kicsit hidegebb éjszaka volt, és én mezitláb szaladtam, mert hát nem volt időm arra, hogy felöltözzek. Aztán visszajöttem, nem jön orvos. Egy 10 perc múlva újra átrohantam, mondom, hát hol van már az orvos, hát meg fog halni, hát. Mondták, hogy nem érkezett meg az autó, ami áthozta volna az orvost. És mire visszaértem, addigra már még rosszabbul lett, és meghalt. Még ott voltam még az ágya mellett, amikor élt, és lezárhattam a szemét, és imádkozgattunk, és 3 óra fele jöttek érte, és a csoda, akkor az egyik keze így összeszorítva volt, és nekem olyan furcsa volt, és oda mentem, és az ujját kinyitottam, és az összeszorított kezében egy feszület volt. És azóta is ezt erekjeként őrzöm, ezt a kis feszületet, és hát így történt az ő elmenetele. Nem sokan halnak meg így, és nagy szeretettel gondolok rá, hiszen nagy közös álmaink voltak. Ő belehalt az álmaiba, én meg bele fogok halni az álmaimba. Aztán az osztrák területfoglalók majd meglátjuk, hogy mire jutnak. Kedves jó testvérek, holnap már munkanap van, ezek szerint akkor nem lesz szentmise így reggel. Köszönöm, hogy legalább ezen a mai napon ennyien itt voltak, és elnézést kérek, hogy egy kicsit hosszabb idő ez az itt töltött időnk, mert ezek szerint a kísértés utolért, mert hogy nem lesznek a német testvéreink itt, akkor szabadabban szárnyalhatunk, de jöjjenek csak vissza. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében.
Istennek legyen.